Olvasom Isten igéjét, amint az írva található, a 2 Királyok 22 és 23. fejezeteiben válogatott verseket olvasok föl. Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. Ezután megparancsolta a király, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Bálnak, Asérának és az ég minden seregének készült. Ezeket elégette Jeruzsálemen kívül, a Kidró mezején, a hamut pedig Bételbe vitette. Lemészároltatta az áldozóhalmok összes papját, akik ott voltak az oltároknál, és emberi csontokat égetett el azokon. Ezután pedig visszatért a király Jeruzsálembe, majd ezt parancsolta az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek, az Úrnak, úgy, ahogy le van írva a szövetség könyvében. Bizony, nem tartottak ehhez hasonló páskát Izrael bíráinak ideje óta. Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halott idézőktől, a jövendőmondóktól, a házi bálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott láthatóak voltak. De az Úr mégsem szűnt meg az ő megbúsult nagy haragjától, amellyel megharagudott Júdára mindazokért a bosszantásokért, amelyekkel bosszantotta őt Manassé. A mai alkalommal a királyok könyvével foglalkozunk, és egy olyan királyra fókuszálunk, aki felveszi a kesztyűt, a kesztyűs kezet a bálványimádással. A múlt héten ugye ott hagytuk abba a történetet, hogy a király visszaállította a Szentírásnak a tekintélyét a nép életében, ugyanis már több száz év is eltelt azóta, hogy semmilyen szerepet nem töltött be a nép gondolkodásában, életében, vallásában maga a Szentírás. A mai alkalommal viszont tovább haladunk a királyi reform történetében, ami két dologra koncentrál, az egyik a bálványtalanítás, a másik pedig a helyreállítás. Úgyhogy e kapcsán három pontja lesz a prédikációnak: bálványok, első pont, második pont, bálványok provokációja, harmadik pont, Isten provokációja. Első pont, bálványok. Mit olvasunk, és hol vagyunk a történetben először is? Ugye a királyok könyve a királyság történetét dolgozza föl, ez egy teológiai reflexió. Ott vannak a fogságban, visszatekintenek a királyságnak a történetére, és azzal a kérdéssel próbálják újraolvasni a saját történetüket, hogy miért kerültünk csöbörből vödörbe? Miért van az, hogy az egyiptomi fogságból újra fogságba kerülünk, egy babiloni fogságba? Miért van ez is? És azt olvassa ki a Szentíró, azt a választ hozza erre a kérdésre, hogy azért bomlott fel a királyság, azért bukott el a királyság, mert elbuktak a bálványok elleni küzdelemben. És nem csak a királyt, hanem az egész népet is felelőssé teszi. És érdekes ez, mert a királyság története azzal indul, hogy Isten szövetséget köt a királlyal, és megegyeznek abban, hogy a királyságot a helyes, Isten által kijelölt úton vezetik. És éppen ezért, mivel a királyságnak van egy fontos küldetése a többi nép felé, éppen ezért meg kell őriznie magát a más istenektől, a más bálványoktól, ezeknek a bálványoknak a kulturális inváziójától. Csak hogy eltelik 300 év, és azt látjuk, hogy a bálványok már a spájzban vannak. Bizony Jósiás király idejére már minden városnak megvan a saját kis kedvenc bálványa, szoborral, oltárral együtt, és Izrael istene mellett a helybéliek a következőket tisztelik, és szeretik, és imádják. Ott van például Astoret, a szépségnek és a szerelemnek a bálványa, vagy ott van Kemós, a haragnak és a pusztításnak a bálványa, vagy ott van például az isteni házaspár, Baál és Aséra, akik pedig a gondviselés és a termékenységét testesítik meg, és aztán ott van egy furcsa, bizarr isten is, Molok, akinek pedig rendszeresen gyermekáldozatokat mutatnak be. Úgyhogy eltelik 300 év, és azt látjuk, hogy habár a királyság fontos küldetést kapott, de úgy tűnik, hogy most éppen a vesztesek oldalán áll, és tudjuk, hogy Jósiás király után, aki egyébként a legrokon szenvesebb figura, eltelik a halála után egy olyan 20-30 év, és jön a fogság, kész vége. Na de hogyan kapcsolódik ez hozzánk? Hogyan kapcsolódnak a bálványok? Mit kezdjünk mi egyáltalán a bálványokkal? Mert amikor meghalljuk ezt a szót, hogy bálványok, akkor régi, primitív népekre gondolunk, akik kő, meg faszobrok előtt hajlonganak, de mi nem. Úgyhogy most akkor mit kezdjünk ezzel az egészen? Lehet, hogy furcsának tűnik, amit mondani fogok, de a napjaink kultúrája szinte semmiben nem különbözik az attali kultúrától. Semmiben. Minden kultúrának megvannak a maga bálványai. Nagyon sok teológus, nagyon sok lelkipásztor erre a megállapításra jut, és nagyon érdekes, hogy nem csak teológusok és lelkipásztorok, hanem egyébként sorozatkészítők is, meg filmkészítők. Vannak olyan filmalkotások, amik ezt a témát dolgozzák fel, hogy tudnélik, van egy kontinens, egy amerikai kontinens, és azt vizsgálgatják, hogy az amerikai kultúrát hogyan uralják bizonyos bálványok. Vannak régi bálványok, akik beérkeztek a különböző népekkel, de vannak új bálványok is, kulturális bálványok, mint például a média, a pénz, a hatalom, és még lehetne sorolni. És tulajdonképpen arról szól a sorozat, hogy egy-egy ilyen kulturális értéket megszemélyesítenek egy emberi alakban, isteni tulajdonságokkal ruházzák fel, és aztán azt mutatják be, hogy egy-egy ilyen kulturális érték az Isten hatalmával hogyan uralja az egyszerű fogyasztó állampolgárt, és irányítja, és manipulálja. Az egyszerű fogyasztó állampolgár pedig istenként tiszteli és imádja. Bálványok. Szóval minden kultúrát a maga bálványai uralják, és minden kultúrának megvannak a maga szertartásai, megvannak a maga oltárai, megvannak a maga papjai. Gondoljunk bele, mi most már nem húzunk fel templomokat, de irodaházakat építünk fel, és grandiózus irodaházak vannak. Nagyon sok irodaház úgy néz ki, mint egy valóságos palota, mint egy szentély, mint egy remek mű. Aztán ott vannak a stadionok, vagy ott vannak a szépségszalonok, ott vannak az edzőtermek, és mindegyik ilyen kis szentélyben vagy oltárban rendszeresen áldozatot mutatunk be. Áldozatot a sikeres életért, az anyagi biztonságért, a szépségért, és így tovább. Szóval melyikünk tagadhatná azt, hogyha körbenézünk, és ránézünk a hatalomra, a pénzre, a sikerre, melyikünk mondaná azt, hogy ezeket nem vagyunk hajlamosak isteni magasságokba emelni? Lehet, hogy mi nem borulunk térdre, Astarte szobra előtt, a szépség szobra előtt, de azt egyikünk se tudja mondani, hogy nők ezrei nem szenvednek önértékelési válságban, mert nem tudnak megfelelni annak a szépségideálnak, amit a médiában, a filmekben, a magazinokban, a plakátokon közölnek. És rengetegen depressziós vagy étkezési zavarosok vagy a kettő együtt. Mert nem tudnak megfelelni a szépség istenének, a kulturális értéknek, ami már szinte bálványként uralja és határozza meg, isteni erővel határozza meg azt, hogy te mit gondolj a szépségről. Lehet, hogy mi nem gyújtunk tüzet Bálnak az oltárán, de bemegyünk egy nagy irodaházba, és ott is meghozunk bizonyos gyermekáldozatot, vagy kapcsolati ember vagy gyermekáldozatot, amikor inkább úgy döntünk, hogy a pénz, a karrier előrelépése miatt, és annak üldözése miatt egyre kevesebb időt töltünk a szeretteinkkel. Vagy akár ugyanezt tesszük a megbecsülés reményében, és így tovább. Szóval van bálvány, a kultúránk tele van bálványokkal, van bálványimádás, hogyan határozzuk meg számunkra a bálványokat? Mi az, hogy bálvány? Itt azt látjuk, hogy minthogyha valós szellemi erők működnének, legalábbis az Ószövetségben, hogy az egyes bálványokhoz bizonyos démoni erők kapcsolódnak, és valóban léteznek bizonyos szellemek, vagy hatalmak, vagy démoni erők, amik a kultusz, amik a vallás mögött rejlenek, és valahol a háttérben kifejtik a hatását. Ugye olvasunk arról, hogy Jézus is űz ördögöt emberekből. Tehát, hogy van ilyen, meg olvasunk arról, hogy a Jelenések könyvében háború van, és aztán az angyalok pedig levettetnek a földre, és itt vannak a földön. És olvasunk erről, de Ezékiel próféta szájából azt is olvassuk, hogy a bálvány az lehet egy kulturális, tehát lehet egy metafora, egy kulturális jelenségre, egy metafora, mert azt mondja, hogy a szív bálványai. Befogadtátok a szívetekbe, hogy olyan dolgokból csináltok bálványt, ami Istent, ami egyébként jó. Például a szerelemből, vagy a gondviselésből, vagy a biztonságból, bármiből. Szóval nem akarom megmondani, hogy most akkor a bálvány egy létező szellemi hatalom, vagy csupán egy metafora. Szerintem mind a kettő egyszerre igaz lehet. A Biblia mérlegén ez nagyon is megáll. Bálvány az, amit istenítünk. Bálvány az, amit Isten helyett istenítünk. Bálvány az, ami Isten pótlékként működik, vagy bálvány az, amitől a megváltást várjuk. Megvált a depresszióból, megvált az alkoholizmusból, megvált a függőségből, megvált a kapcsolati krízisből, megvált a haláltól, megvált a dolgozattól, megvált a tanár haragjától, megvált a tök mindegy, hogy mitől. Bármi, amitől a megváltást várjuk, és az nem Isten, na, az a bálvány. Szóval első pont, bálvány és bálványok. De hogyan reagál Isten a bálványokra? Hogyan reagál Isten a bálványimádásunkra? Úgy, mint provokációra. És ez a prédikációnk második pontja. A bálványok provokációja. Többször is találkozunk az igében egy nagyon különös szóval, és ez a különös szó, ez így hangzik, ami nem csak ebben a fejezetben jelenik meg az előzőben, hanem gyakorlatilag a könyv egészén, és a könyv egyik legmeghatározóbb visszatérő szava vagy kifejezése. És ez a kifejezés a bosszantás. Azt olvastuk az előbb, hogy elhagytak engem, más isteneknek töménesztek, hogy bosszantsanak engem. Aztán megharugodott Júdára mindazokért a bosszantásokért, amelyekkel bosszantotta őt Manassé. És nem biztos, hogy a bosszantás adja vissza azt a szót, amit itt a héber megpróbál kifejezni. A bosszantás szóra, nem tudom, hogy nektek mi jut eszetekbe, nekem az, amikor otthon írtam a negyedikesként még a házi feladatomat, a matek házi feladat, az öcsém pedig matchbox autókkal dobált. Az bosszantó volt. De itt sokkal többről van szó. Itt is egyfajta bosszantásról van szó, de egy sokkal hatalmasabb mértékben. És sokkal szerencsésebb, hogyha valahogy úgy próbáljuk visszaadni ezt a szót, hogy provokáció, hogy provokáltak engem. Olvasok így. Elhagytak engem, és más isteneknek töménesztek, hogy provokáljanak engem. Megharagudtam rájuk mindazokért a provokációkért, amelyekkel provokáltak engem. És így tovább. Szóval ez a szó, az, hogy provokálni, és a bálványokkal való kemény leszámolás olyan képi világot tárul elénk, ami nagyon hasonlít egy csatamezőre. Mint egy ütközet előtt álló két seregre, akik a csatamezőn állnak, és ott provokálják egymást. Rituálisan kérkednek. Ugye az ősi kultúrákban nagyon jellemző volt, hogy a csaták előtt, mielőtt megütköztek egymással, mondtak lelkesítő szavakat, beszédeket, miközben a másikat csúfolták, ócsárolták, provokálták, ingerelték azért, hogy a másiknak inába szálljon a bátorsága, ők pedig magukat felpumpálták, felingerelték, felhergelték. Vagy éppen az volt a céljuk, hogy agylobot adjanak a másik félnek, hogy ne tiszta fejjel harcoljanak. A lényeg az, hogy provokálták, és ez a a pszichológiai hadviselésnek a szerves része volt, és a csaták előtt történt. Provokáció. Erősek a lándzsáink, erősek a karjaink, az ellenség gyenge, utána előre. Ez lenne az én lelkesítő beszédem, ami nem annyira jó, nem is tábornoknak mentem, és valószínűleg nem is fogok, de sose felejtem el azt a filmet, ami rám óriási hatással gyakorolt, és még mindig libabőrös tudok lenni. Gondolom mindannyian láttuk a Rettenthetetlen című filmet, és van egy nagyon híres rész benne, amikor végignyargal a felsorakozott skót sereg előtt, a másik oldalon már ott állnak az angolok, mond valami nagyon lelkesítő beszédet, és a végén mindenki azt mondja, hogy albagubra, vagy valami ilyesmi, de mindenki mondja, és én is fölállok, és mondom albagubra, mert annyira bennem van, annyira kiprovokálta belőlem az angolok ellen, hogy Skócia örökké, pedig nem vagyok skót. Bizonyos értelemben. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy provokálunk. Az, hogy provokálunk, és Isten azt mondja, hogy ti engem provokáltok. Szándékos ez a képi világ, mert azt mutatja be, hogy háborúban állunk. A bálványok és Isten háborúban állnak egymással. És vagy az egyik oldalon állsz, vagy a másikon. És ha az egyik oldalon állsz, akkor Isten provokálod, ha a másik oldalon állsz, akkor pedig a bálványokat provokálod. És neked is megvannak a rituális kérkedéseid, a csatakiáltásaid, hogyha úgy tetszik. Van egy bizonyos motto, amivel belelépsz egy-egy szituációba, egy-egy helyzetbe. Jeremiás próféta, Pál apostol, és így tovább. Mondják azt, hogy nincs olyan, hogy köztes állapot, háború van, bálványok is Isten között. És vagy az egyik oldalon állsz, vagy a másikon. Vagy Istent gúnyolod, provokálod, vagy a bálványokat provokálod és gúnyolod. Hogyan tesszük ezt? Mi a te csatakiáltásod? Mi a te rituális kérkedésed? Milyen szavakkal térsz haza? Mondjuk egy hosszú nap után a rendezetlen házasságodba, vagy valamelyik kapcsolatodba, ami számodra fontos. Mit mondasz te? Haragszom rád mind halálig? Vagy azt mondom, hogy nem engedem le a napot az én haragommal. Két eltérő csatakiáltás vagy kérkedés. Ki a te Istened? A haragnak és az önigazságnak az Istene? Vagy Jézus, aki a kereszten a megbocsátásodért imádkozik? Vagy milyen csatakiáltással, milyen rituális kérkedéssel, milyen szavakkal őrzöd mondjuk a munkahelyed és a családod közti határvidéket? Azt mondod, hogy a munkám a legfontosabb dolog a világban, vagy azt mondom, hogy ti apák, neveljétek a gyermekeiteket. Az egyiket Molok mondja, a másikat Jézus mondja. Ki a te Istened? Kinek az oldalán állsz? Mivel kérkedsz? Vagy milyen rituális kérkedéssel, csatakiáltással fogadod az élet nagy tragédiáit? Hogyan harcolsz meg a szenvedéssel? Mit mondasz ilyenkor? Hol van az Isten? Hogy engedheti ezt meg? Ezt mondaná a Bál. Vagy azt mondod, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez. Az az Úr, aki veled együtt szenved. Aki a szenvedésedet veled együtt hordozza. Nyakig benne van, és meg is vigasztal. Ki a te Istened? Bál vagy Jézus? A csatakiáltásodról, a kérkedésedről kiderül. Szóval a háború van bálványok és Isten között, akkor is, most is, És mindegy, hogy egy létező bálványt imádunk, vagy a saját önigazságunkat, vagy egy kulturális értéket istenítünk, mindegy. Háború van, és Isten szava szerint vagy az egyiket provokáljuk, vagy a másikat. Nincs köztes út. Szóval a bálványok provokálják Istent. A bálványimádásunk provokálja Istent. Második pont. De mit reagál erre Isten? Ez a prédikációnk harmadik pontja. Visszaprovokál. Látszólag belemegy a játszmába. És evangéliummal meg igazsággal provokál minket. Ez annyira szép, nem? Hogy égbe kiáltó Isten káromlásunkra ő evangéliummal és igazsággal válaszol. Amiről azt mondja, hogy mindkettő szabaddá tesz téged. Mert hogy a bálványok rabságban tartanak. Ugye? Mindjárt kiderül, hogy hogyan. Azért fontos ez, mert a bálványok rabságban tartanak, függőséget okoznak ki. Annyira mély függőséget okoznak ki, hogy Izraelnek egyedül nem volt képes még 400 év ideje alatt sem kijönni ezekből a dolgokból. Egyedül nem megy. És miért? Miért olyan nehéz megszabadulni ezektől a bálványoktól? Miért ragaszkodunk hozzájuk ennyire? Szerintem azért, mert annak ellenére, hogy ezek a bálványok, amik ott Izraelben vannak, nagyon különböznek egymástól, Bál, Aséra, és így tovább. Mindegyikben van valami közös. És ez a szex. És ez egy olyan hívó szó, amire mindannyian reagálunk, amire mindannyian felkapjuk a fejünket, mert a mi kultúránkban mi is nagyon tudunk ragaszkodni ehhez a jelenséghez. Hogy már isteni tulajdonságokkal, isteni elvárásokkal ruházzuk fel a szerelmet, a testi együttlétet. Ugye egy ilyen környezetben ma azt mondani, hogy a boldogságot túlértékeljük, vagy azt mondani, hogy van élet a szex után, már szinte Isten káromlásnak megy. Ilyen nincs. Ebben teljesedik be az élet. Ebben az örömben, a szerelemben, az igaziban, a nagyőben. Ez adja a beteljesülésnek a legfőbb eszközét. Szóval miről van itt szó? Arról, hogy Izrael idestova már évszázadokon át egy olyan vallási környezetben él, ahol ezek a kultuszok egybefonódnak a rituális szex különböző formáival. A bálványszobrok ugye olyan isteneket és istennőket testesítettek meg, akiktől a kánaáni népek anyagi biztonságot, gondviselést, törődést, szeretetet, intimitást, és még lehetne sorolni, hogy mit vártak tőle. Egy szóval megváltást. Megváltást a szenvedésből, a bizonytalanságból, az egyedüllétből, a halálból, és így tovább. És valahogy furcsa mód a munkát, a vallást, a gazdaságot, a családot, a politikát át és átszötték az Aserának és a Bálnak állított fallikus kőoszlopok és faszobrok. És lassan már minden a szexről szólt. Lassan már minden erről szólt, és nem lehetett leválasztani az erotikát az élet egyéb területeiről. Valahogy úgy, mint ma, hogy most se tudok elmenni és venni egy normális villanykörtét anélkül, hogy a dobozon egy indokolatlanul félig mesztelen nő ne árulná, és ne lenne a dizájnnak a része. Egyszerűen az életünk teljes területét át és átszövi az erotika, a szerelem és a szex. Úgyhogy amikor ezek a kánaáni szokások, amelyek újraértelmezik a bibliai szexualitást, és megjelennek már Izrael vallás életében is, érthető, hogy a proféták miért tiltakoznak. Miért tiltakoznak szenvedélyesen, hogy miért titulálják ezeket a megnyilvánulásokat paráznasságnak, vagy vallási nymfomániának. És ennek ellenére Izrael kultúrája egyre szabadabban kezeli a szex kérdését, és egyre inkább elfogadottá vált annak újraértelmezése a Szentírással szemben. Ismerős ez valahonnan? Egy Pulitzer díjas írónő szerint nagyon is. Ő azt mondja, hogy a mai posztmodern társadalmunkra ez nagyon ismerős és jellemző. És úgy hívja, hogy apokaliptikus románc. Mert ma ettől a románctól, ettől a testi együttléttől várjuk azt, amit az Isten hit egykor megadott az embereknek. Biztonságot, törődést, örömöt, intimitást, boldogságot, és így tovább. Ebben keressük a megváltást, a magánytól, az éhezéstől, és így tovább, a lelki éhezéstől. És ezért volt ennyire nehéz elszakadni ezektől a bálványoktól. És ezért tart még mindig, ma is minket bűveletében a szerelemnek és a szexnek a bálványa. Mert mindannyian megváltásra vágyunk. Arra, hogy szeressenek, hogy ne legyünk egyedül, és ebben keressük a megoldást. És Augustinustól a Mumford & Sonsig mindenki egyetért, hogy az emberek egyetemes vágya az, hogy megváltva legyek, hogy szeretve legyek, hogy az űrt a szívemben betöltse valaki és valami. És hogyha úgy hiszük, hogyha valakiben vagy valamiben ezt megtaláltuk, akkor akár előkerül több száz évvel később egy szentírás vagy sem, akár jósiási reformban veszünk részt vagy sem, akár egy középkori reformációban veszünk részt vagy sem, teljesen borítékolható, hogy nem fogunk elszakadni a bálványtól. Még akkor sem, hogyha a fejünkhöz vágják a szentírás alapján azt, hogy de hát ez bálványimádás, és kit érdekel? Megváltást ígér nekem. A szerelemben, az testi együttlétben megvált engem az egyedüllétből, a magányból, a szomorúságból, a depresszióból, az önértékelési válságomból. És ilyenfajta megváltást ígér az összes többi bálvány is, csak más-más területen. Úgyhogy mi az igazság ezzel kapcsolatban? Hogyan provokál minket Isten vissza? 16-7 hosszú, véres, megszégyenítő, megalázó, megsemmisítő, felrázó, felébresztő, kiózanító verssel találkozunk a 23. fejezetben, ahol Isten szisztematikusan értésünkre adja, hogy a bálványok nem rúghatnak vele, nem rúghatnak vele egy labdába, nem rúghatnak mellette labdába. Nincs egyetlen olyan alternatíva, amely Istenen kívül képes megváltást adni. Nincs olyan személy, nincs olyan érzés, nincs olyan testi együttlét, ami betölthetné azt az űrt, ami csak is a szeretet, Isten szeretete tölthet be. Nincs. És eleve abszurd azt gondolni, hogy fából meg kőből készült szobrok rivalizálnak Istennel, hogy hadba szállhatnak Istennel, hogy provokálhatják őt. De eleve ugyanolyan abszurd a mi részünkről is azt gondolni, hogy talán erősebbek vagyunk Istennél. Talán a mi alternatíváink, talán a mi elképzelésünk az életképesebb isteni alternatívájához képest. Bármit is ígér a bálványod, akármi is legyen az. Akár jó dolgod van most vele éppen, akármilyen ígéretet kínál a jövőre nézve. Ugyanez lesz a sorsa, mint azoknak a bálványoknak, amiket a 16 és 17 versen keresztül Isten letöröl. Nincsen csata. Ez egy hazugság. Nincsen verseny, nincsen rivalizálás Istennel. Ez egy hazugság. Bármilyen alternatívát mutatunk föl, nem képes rivalizálni Istennel. A bálványaink életképtelenek, nem képesek minket megváltani, nem képesek megadni nekünk azt, amit ígérnek. Nagyon sokan az én korosztályomban küzdünk azzal, hogy rengetegen elmagányosodunk, mert az apák zöme hiányzik a társadalomból, mert hogy többnyire a munka oltárán föláldozzák a családjukat, rengeteget vannak távol otthonról, a fiúk és a lányok egyedül nőnek föl, kialakul bennük egyfajta még nagyobb űr, és ezt az űr pedig megpróbálják másokban betölteni, főleg a testi együttlétben. De aztán később elmondják, hogy hiába minél több a partner, hiába egyre intenzívebbek ezek a kapcsolatok, egyre üresebbnek és üresebbnek érzik magukat, mert a szerelem, a testi együttlét, amitől várják a megváltást, abból, hogy valaki kiváltsa őket ebből a szenvedésből, ebből a magányból, és betöltse a szívüket szeretettel, azt a földi szerelmük nem képes megadni. És nem fordulnak meg, hanem mennek tovább ezen az úton. Masíroznak tovább az ítélet felé. Ez az igazság, hogy az az alternatív, amit rá legyártunk magunknak a saját szenvedésünkre, ha az nem egyezik meg a Szentírással, életképtelen, nem tudja megadni azt, amit vársz tőle. Hol itt az evangélium? Hol itt az örömhír? Hogyan provokál minket Isten az evangéliummal? Miután az igazságot feltárta előttünk, hogy a bálványok hiába valóak, és nem képesek megadni azt, amit várunk tőlük. Ott van a reformban. Nem tudom, észrevettük-e, hogy a reform íve a templom helyreállításától a Páska helyreállításáig tart. És mind a kettőnek a közepén ugyanaz van. Mi van a templom közepén? Mi van a falaktól, a külső falaktól, a tornácokon át, egészen a Szentek Szentjéig haladva? Mi van ott a Szentek Szentjében, amiről Isten azt mondja, hogy ott van az én szívem. Ez a világegyetem közepe. Ez az univerzum közepe, ami összetartja a mennyet és a földet. Itt vagyok én. Mi van itt? Mi hangzik itt el? Az, hogy én megváltalak. Az, hogy amire vágysz, azt én megadom neked. Azt, hogy én vagyok az, aki megadja neked. Azt, hogy én annyira megadom neked, hogy ha kell, akár teljesen meg is üresítem magamat azért, hogy téged betöltselek. Bármire is vágysz. Bármire is szükséged van. Figyelemre, törődésre, bíztatásra, beteljesülésre, boldogságra, szabadulásra, megmenekülésre, vigasztalásra. Én vagyok az, aki megvált téged ezekből a dolgokból. Ez áll a templomnak a közepén. Mert a templomnak a közepén és a Páskának a közepén az történik, ami a kereszten történik. Hogy Jézus Krisztus a kereszten fölmegy, és megüresíti önmagát értünk. És kiárasztja ránk azt, ami az övé volt. Az Atya szeretetét, ami színültig betölt minket, ami új életet lehel belénk. És megvált minket, amiben éppen benne vagyunk. És ez az evangélium. Ott van a nagy bálványtalanítás kellős közepén, sőt, ez a nagy bálványtalanításnak a foglalata. Evangéliummal indul, bálványtalanítás és evangéliummal zárul. Ezt állítja helyre. Ezt reformálja meg Isten. A templomot és a Páskát. A báránynak az evangéliumát, aki megüresíti önmagát, érted? Mert szeretlek. Ezt mondja. Úgyhogy összegezve, egy olyan kultúrában élünk, ahol akár vannak démonok, akár nincsenek, akár olyan kulturális értékek vannak, amik Istenként uralkodnak felettünk, hogy nem. Ezek azok a dolgok, amikhez rendszerint fordulunk, hogy megváltást adjanak nekünk. De mindegyik hiába való. És arra figyelmeztet minket az ige, hogy ne ezekben keressük, hanem abban az Istenben, aki megüresíti önmagát, érted. Erre bíztat minket az ige, és erre bíztat minket Pál is, aki Jézus oldalán a következőkkel kérkedik. Az, hogy nem dicsekszem én már semmi mással, hanem egyedül a Jézus keresztjével. Dicsekedjünk és kérkedjünk mi is így a Jézus keresztjével.
Imádkozzunk. Krisztus, valóban szeretnénk énekelni, hogy tiéd lett a trón, te vagy a győztes, és győztesekké tettél minket. Olyan jó, hogy lehet örülni, lehet hálát adni az úrvacsorában, az úrvacsora után, dicsőíteni téged. Olyan jó, Úrunk, hogy van miért dicsőíteni téged. Olyan jó, hogy átélhetjük ezt, olyan jó, hogy ez nem csak egy ígéret, egy régi dolog, egy régi emlék, egy nosztalgikus dolog. Köszönjük, Úrunk, hogy létezel, hogy formálsz, hogy újját cselekszel. Köszönjük, Úrunk, hogy vagy. Köszönjük, hogy hívhatunk. Köszönjük, hogy ezt már megtapasztalhattuk. És hálát adunk ezért újra és újra. És Úrunk, úgy ezzel a hálás szívvel hozzuk el itt azokat, akiknek ez most egyáltalán nem ilyen egyértelmű, akiknek ez nehéz. Akik valamilyen küzdésben vannak, valamilyen betegségben, valamilyen gyászban vannak. Úrunk, imádkozunk értük, mert tudjuk, hogy akarsz szabadítást hozni. Tudjuk, hogy olyan Isten vagy, akinek semmi sem lehetetlen. És Urunk, azért is imádkozunk, hogy azt is mutasd meg, hogy ezeknek az embereknek az életében mi, mint a te gyermekeid, mi, mint közösség, mit tudunk tenni. A te fiad nevében imádkozzuk ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.